57, 10-től a következőképpen szól Istennek drága igéje, Ézsaiás próféta száján keresztül ad kijelentést a Szentlélek. Ézsaiás 57, 10 helyeteken ülve kérlek, hogy bibliáitokban kövessétek Istennek a beszédét. A sokféle mesterkedés elfárasztott. Mégsem vallottad be, hogy hasztalan, hanem újból erőt gyűjtöttél, ezért nem betegedtél bele. Kitől tartottál és féltél, hogy hazudnod kell? Miért nem törődtél velem, miért nem gondoltál rám? Talán hallgatok én ősidők óta? Azért nem félsz engem? Én tudom megmondani, hogyan boldogulsz. De amit te csinálsz, az nem használ neked. A segítséget kiáltasz, tud-e rajtad segíteni bálványait tömege? Valamennyit fölkapja a szél, a szellő is elsodorja. De aki hozzám folyamodik, az örökli az országot, és részt kap a szent hegyemen. Ezt is mondja. Töltsétek, töltsétek, egyengessétek az utat, vegyétek el népem útjából, amiben megbotolhat. Ezt mondja magasztos a felséges, aki örök hallékban lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét, mert nem örökké pellek, és nem vég nélkül haragszom, hiszen elalélna előttem a lélek, az emberek, akiket én alkottam. Megharagudtam a haszonlesés bűne miatt haragomban, megvertem őt, és elrejtőztem. Ő pedig elpártott tőlem, és a maga esze után járt. Láttam útjait, mégis meggyógyítom, és vezetem őt. Vigasztalással fizetett neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét. Békesség, békesség közel és távol. Ezt mondja az Úr, meggyógyítom őt. De a bűnösök olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem tud megnyugodni, iszapot és sarat kavarnak hullámai. A bűnösöknek nincs békességük. Mondja az Úr, mondja az Isten. Ézsaiás prófétának profitai küldetése volt, és mintegy 200 esztendőre előre megprofitálta a jövendőjét Izrael népének, és a proféciának a másik részében pedig több száz évvel előre megprofitálta Krisztus eljövetelét, a Krisztusra váró szenvedést és a feltámadásnak dicsőség diadalát, és abban elő szabadító hatalmat és erőt. A profitákat nem szerették a koruknak emberei. Azért nem szerették, mert mindig ugyanazt mondták. Állandóan ugyanazt prédikálták. És kezdték unni az emberek. Mindig arról beszéltek, hogy a bűn meg kell bánni, a bűnből meg kell térni, és el kell hagyni. Ha akartok Istennek szolgálni, akkor ezt bűnnel együtt nem tehetitek. És Ézsaiás is ilyen proféta volt, aki folyamatosan mindig ezekről profétált. És ezeket a profétákat megutálták az emberek. Meggyűlölték. Ézsaiás ketté fűrészelték derékban. Elpusztították. A többi profétát is elpusztították, mert utálták hallgatni azt, amit mond az Isten rajtuk keresztül. Nem tetszett nekik, amiket hallanak a prófétákon keresztül. Nem volt kedves a fülüknek. Őnek meg volt az elképzelésük, hogy Istennek mit kéne nekik mondani. Akkor mára készültem és imádkoztam, nagy ünnep lesz, és az Úr mondta, hogy erről az igéről kell szóljak. Mondom, Uram, mert ez tévedés. Ez egy sokkoló ige, hát ez nem örömünnepre való. És akkor Isten megkérdezte, hogy most azt akarod mondani, amit én akarok mondani, vagy van más ötleted. Ötletem lenne, de inkább maradok a tiédnél. Mert ugye nekünk a bajunk legtöbbször az ötleteinkkel vannak, amiből bőséggel adatik nekünk. Szóval Ézsaiás korában is a helyzet az volt, hogy a nép nem szerette hallgatni az Istennek a szavát, mert megvolt a elvárása, hogy Istennek hogyan kéne munkálkodni, és mit kéne tenni. Bármilyen kiábrándító is, Isten nem érdeklik az elképzeléseid. Nem érdeklik az álmaink. Isten nem hagyja meg, hogy te mit szeretnél. Ez nem érdekli az Urat. Miért nem érdekli? Mert tudja, mi a legjobb neked. Te pedig nem tudod. Mert amikor saját magunk hozunk döntéseket az életünkben, akkorákat bukunk, és olyan csalódáson megyünk keresztül, és annyi fájdalmas szenvedésen megyünk keresztül, hogy ebből talán már megtanuljuk, hogy magasabb az ég a földnél, mint sem Isten útjait, vagy gondolatait emberi, testi szinten megérthetnénk. Ezért Isten szellemének tanácsára, bölcsességére kell hagyatkoznunk, amely az emberi értelemnek a korlátait feszegeti, áttöri, kiszakítja a örökkévalóság szemszögéből, hoz be egy gondolatot Istentől, amely földi, testi korlátok között lévő gondolkodásmóddal fel nem fogható. Ézsaiás proféciájában több nagyszerű kijelentés is van a szabadításról. Világosan mondja, meg nem tér a nép, akkor Babiloniába fog menni, de Isten föl fogja hozni, mint egy 200 évvel később, Círus perzsa királyt, aki egyesíti a méd perzsa hadsereget, és megdönti a babiloni uralmat, és hazengedi a foglyokat a földre. De egy másik fajta szabadításról is beszél Ézsaiás, arra a szabadításról, amely egy örökké való szabadítás, amely a Mesiásban, a názareti Jézus Krisztusban érkezik el közelieknek és távoliaknak egyaránt, akiknek Isten békességet és nem romlást tervezett. Dicsőség ezért az Úrnak. Azt olvassuk a 10-13-as versben, hogy elhajlott a nép az ő teremtőjétől, és báványaihoz fordult. Azt kezdte imádni. A Mózes 4. könyvében, a 14. rész 23-as versben, 4 Mózes 14.23-ban következőképpen szól Isten. 4 Mózes 14.23. Senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Senki sem látja meg azok közül, akik engem megutáltak. Szóval, amikor Ézsaiásnak a proféciáját megutálták, és Ézsaiást, az Isten szolgáját megutálták, akkor Istent utálták meg. És ennek volt egy következménye. A következménye az, hogy Isten ígéreteinek beteljesedését nem látják meg, akik megutálják Istennek a szavát, Istennek az emberét, Istennek az üzenetét. Ezáltal Istennek a személyét. Terhessé váltak nekik az Isten tiszteletek. A hálaadás, az Istennek való szolgálat, az engedelmesség. Elegük volt belőle. Nem akartak engedelmeskedni Istennek, ne papoljon se Mózes, se senki nekünk, majd mi tudjuk, mi a jó nekünk. Terhessé vált. Megfeledkeztek arról a szeretetről, amelyet Isten a rabszolgaságból, a bűnhatalmából, ugye akkor Egyiptomból, most bennünket a bűnhatalmából, a bűn Egyiptomából megszabadította nagy szabadítással, nagy szeretettel, nagy irgalommal, érdemtelenül. Érdemeink ellenére. Lehajolt az Isten, lejött, leszállok, azt mondjam, és meghaltam népen nyomorúságát, ezért leszállok, és én magam szabadítom meg az én népemet. És ezt tette Krisztusban az Isten. Leszállt, meglátva az emberek nyomorúságát, az által teremtett ember nyomorúságát, leszállt, és maga jött el, hogy megszabadítsa az embert a rabszolgaságból, a bűnrabszolgaságból, és felszabadítsa az örök életre. Nem lehet Isten nélkül élni. Amikor elvetették az Istenüket, az élő és egyedül igaz Istent, a Teremtő Istent, mivel Isten nélkül élni nem lehetett, ezért elkezdtek Isteneket keresni. És találtak sok-sok Isten maguknak. Ezek az Istenek is áldozatot követeltek tőlük. Készek voltak még Moloknak a gyermekeikért is odaáldozni. Tehát vitték az élelmet, odaáldozták az élelmet nekik. És finanszírozták a szellemi imádatot. Annak a papjait is finanszírozták. Volt, amikor több száz papot is finanszíroztak Izraelben, akiket fizettek, állami pénzen tartották fent ezt a fajta báványimádó szertartást. Tehát még a pénzüket is, az idejüket, az életerőjüket is követelték ezek a báványok. Mégis fel lehet tenni a kérdést, hogy miért fordultak el az élő Istentől ezekhez a báványokhoz? Mi az oka, ha ez, ennek is ára van? Annak is ára van? Akkor nem jobb az élő Istennek szolgálni? Azért fordultak ezekhez az Istenekhez, mert terhesnek tartották Isten rendeléseit. Nem akartak szent életet élni. És ezek az Istenek nem várták tőlük az életük megváltozását. Ezek az Istenek nem vártak szent életet tőlük, és nem várták tőlük, hogy a báványokat elhagyják, élhettek úgy, ahogy akarták a saját testük kívánságai szerint, ezért szolgálták ezeket az Isteneket, amelyeket a környező népek is szolgáltak. Azért választottak más isteneket, mert ezek az istenek nem vártak tőlük életváltozást. Nem vártak tőlük szent életet. Ezeket az isteneket bármilyen módon lehetett imádni, sőt, az istentelenség, a törvénytelenség, a gonoszság, a paráznaság hozzá tartozott ezeknek az isteneknek az imádatához, mint szertartás. Azért imádták ezeket, mert ezek az istenek a testük kívánságait szolgálták ki. Nem kellett változni. Élhettek úgy, ahogy akartak. Azt mondja Isten igéje Pál apostol által a Timóteushoz írt második levél, 4. rész, 3. versében, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítás nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Nincs új a nap alatt. Nézzétek meg a mai egyházat. Gyakorlatilag a nyugati kereszténység visszafordult a báványaihoz. Mindenek fölött imádja a pénzt és a pénzhatalmat. De nem csak azok, akiknek nagy sok milliójuk van, hanem azok is, akiknek nincs. Mert a pénz körül forg a gondolkodás az embereknek. A pénzen bíznak. Nem az Istennek, ahol engedelmesség kerül előre, hanem van-e rá pénzem? Miből fogom azt finanszírozni? Miből fogom azt kifizetni? A pénz került az emberek szívének középpontjába, az egyik bálványa mai kornak, másik pedig a saját testünk kívánságai. A kívánságaink szerint való élet és a kívánsági kielégítése féktelen módon. Nem az Istennek való szolgálat, Istennek való szánt élet, hanem a kívánságok kielégítése, amelyhez nyilván szükség van pénzekre, pénzeszközökre is. Azt mondja a 12. versben itt a Ézsaiás proféta könyvében az ige, én tudom megmondani, hogyan boldogulsz, de amit te csinálsz, az nem használ neked. Isten tudná és tudja azt, hogy hogyan juthatsz előre az életbe. Hogyan fejlődhetsz, hogyan növekedhetsz, hogyan tudsz áldott lenni, boldog lenni. De kérdés az, hogy bennünket érdekel-e? Érdekel, amit Isten mond. Tapasztalt keresztényekként már tudjuk, Isten mit szokott kérni tőlünk először. Az egész szívünket. Ezzel van baj. Az egész szívodadása teljes önfeladást eredményez, és az életünk kontrollja alól, a kontrollját teljesen kiengedjük a kezünkből. Ez életveszélyes. Életveszélyes. Az emberi test és minden sejtje ez ellen küzd. Olyan dolog ez, mint a fódokolnás elengednél és súlyednél lefel a mély vízbe. És hinnéd azt, hogy valahogy kapsz oxigént. Élet ösztön az embernek megpróbálja túlélni, és megpróbál minden eszközt megmozgatni az embernek a testi természete, hogy túlélje ezt az oroszánást. Vagy hogyha már oroszánta magam Istennek, akkor vagy visszavegyen belőle valami kis kontrollt, valami az én kis privát zónám, ez az én területem, ez az én időm, ezek az én napjaim, nekem ez jár. És eközben az a baj, hogy a keresztény életünk egyre boldogtalanabbá és keserűbbé válik, és elveszítjük a békességet és azt a szabadságot, ami az Istennel való életben ajándéképpen adatik minden hívő embernek. A 2 Timóteus 1.9-ben olvassuk, 2 Timóteus 1.9-ben, mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Kegyelemből, az ő akarata szerint, mert így döntött, Krisztus által, nem a mi tetteink szerint, nem a mi szolgáló életünk szerint. Nem kell Istennek azt, hogy mi tegyünk bármit, és nem kell Istennek a pénzünk sem ahhoz, hogy mi szeressen bennünket. Isten arra vár, hogy add neki az életedet, és az életed az övé, akkor szabad vagy. Azt fogod tenni, azt fogod adni, amit ő mond, és boldog vagy. Nem az aggódás tölti el a szívedet, nem a rettegés, nem a holnaptól való félelem, hanem szabad vagy a mában, mert a mi Istenünk a mának az Istene. Uralkodik. 13. versben Ézsaiás proféta így szól. Ha segítségét kiáltasz, tud-e rajtad segíteni bálványaid tömege? Valamennyit fölkapja a szél, a szellő is elsodorja. De aki hozzám folyamodik, örökli az országot. És részt kap szent hegyemen. Légy őszinte. Valóban tudnak-e segíteni, tud-e rajtad segíteni a pénzed? Tud-e segíteni a munkahelyi főnököd, akinek a tetszését annyira keresed? Tudnak-e segíteni a kollégáid, osztálytársaid, haverok, csapattársaid az edzésem? Tudnak rajtad segíteni, akiknek a kedvét, tetszését annyira keresed, hogy megfelelj nekik? Tudnak segíteni rajtad? Mint a lehellet, olyan az élet, mint a pára. Látszik, aztán eltűnik. De azt mondja Isten igéje, hogy aki hozzáfordul, az örökli az országot. Az azt jelenti, hogy egy földi életben való gondviselő kegyelmet és áldást örökül az Istentől. A földi életében, az örökségében, amit Isten adott neki, Isten áldását fogja bírni az életében. De nem csak ennyit kap. Hanem az örökké való életben, amely a legfontosabb dolog, és amely csak a hívő embernek adatik, hogy kinyílik a szellemében ennek a megértése, az én szent hegyemen, az örökké való életben megkapja az elfogyhatatlan, visszavonhatatlan, el nem veszített örökségét. És áldását Istennél. Ez az igaz örökség. Az örökké való örökség. A Zsoltára 2.12-ben Dávid így szól, csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog. De mind boldog, aki hozzá menekül. Mind boldog, aki hozzá menekül. Boldog keresztény akarsz lenni? Egy boldog életet szeretnél élni? Menekülj Jézus Krisztushoz. Menekülj hozzá a bálványoktól, az ötleteinktől, a kívánságainktól, a bűneinkből. Menekülj Krisztus az embereknek való megfelelős kényszeréből. Menekülj Jézus Krisztushoz. És ő boldogsággal ajándékoz meg téged. Ézsaiás így folytatja 14. versben. Töltsétek, egyengessétek az utat. Vegyétek el népem útjából, amiben megbodolhat. A jelenések könyvében ezt mondja az Úr Jézus. De egy kevés paraszton van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Világossá tesz Isten igéje számunkra, hogy az út készítése az ige hirdetőknek, a lelki vezetőknek abban áll, hogy elhányják a bűn, a tévtanítások, mindenféle ördögi munkának az akadályát a hívő emberek életében. És a tanítás legfontosabb célja az, hogy utat készítsen az embereknek a Jézus Krisztussal és a Jézus Krisztus által az élő Istenevel a személyes közösségre. Számtalan ötlete van az ördögnek, hogy ezt megrontsa. És ne feledd el, egy hívő életen áldás akkor van, ha szabad a bűntől. Egy családon áldás akkor van, ha a család szabad a bűntől. Egy gyülekezeten áldás akkor van, ha szabad a bűntől. Egy városra akkor jön áldás, ha szentjei szabadok a bűntől. Egy országra akkor jön áldás Istentől, ha szentjei szabadok a bűntől. Ha te megtűröd a szívedbe azt, hogy ne ezt tesz testvéredre, megakadályozod azt, hogy megáldjon Isten téged, és megáldja Isten a gyülekezetedet, a családodat. Akadályává lettél annak, hogy Isten lelke kiáradjon, és megteljen minden délelőtt és délután ilyen mértékben ez a terem. Akadályává leszel, hogy azzal, hogy nehezte ezt a testvéred, és nem bocsátottál meg neki, és kerülöd. Nincs kis bűn és nagy bűn a Bibliában. Mi azt hiszük, hogy van. Megtűrünk életünkben bűnöket, tisztátalan vágyakat, gondolatokat, indulatokat, meg nem bocsátás. És azt gondoljuk, hogy hát majd megáld Isten csak egy kicsit gyengébben. Igen vagy nem? Elzár Isten áldásának útját a bűn. Bármilyen mértékű és minőségű bűnnek is tartjuk, mi azt? De Istennek a terve az, hogy megáldja az ő népét. Megáldja a családjainkat. Megáldja a személyes életünket. Valóban örökkévaló áldást akar adni. 15. versben ezt olvassuk. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékban lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét. Felüdítem a megtörtek szívét. Ó, halleluja! Mennyire szükség van erre az üdítésre? Igaz? Felüdítésre. Ó, halleluja! A magasztos jelző a názáreti Jézus Krisztusra utal. Ahogy József pásztor megvallotta, és megvallottuk együtt vele, hogy felemelte Jézust, és azt a nevet adományozta nekem, hogy minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére meghajolja minden térd, mennyéké, földéké és föld alatt valóké. És a Bibliában többször apostolok is, például 2.33-ban, apostolok cselekedeteiben így szól Péter, miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, és halljátok is. Tehát Istennek igéjében Krisztusra van utalás, hogy a fenséges, a dicsőséges, aki felemeltetett, az a názáreti Jézus Krisztus. A keresztre emeltetett, a halálba szállt miattunk, és felemeltetett a mennybe az Isten Atya, az Atya Isten jobbjára, onnan vissza fog jönni értünk. Azt mondja az Isten, ez a Krisztus, hogy lehajlok, és együtt vagyok a megtörttel, és az alázatos szívű emberrel. Megtört és alázatos lélek. A 2 Krónika 7.13.14-ben megvan írva az ébredésnek a kulcsigéje. Az a baj, hogy ezeket az igéket lelkesen hallgattuk még néhány évvel ezelőtt. Ma meg, mikor olvassuk, azt mondjuk, hát tudom. Persze, hallottam, prédikált Matej testvér is róla sokat. Bejárt az országot vele 7 éven keresztül. Mit is olvasunk? 2 Krónika 7.13.14. Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy leegyék a földet, vagy ha dögvész bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak és keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. Ez Isten igének igazsága. Ez a kulcsa az ébredésnek. A szívünk odaadása Istennek. Mit tudunk odaadni Istennek? Mink van? Hát van egy életünk, amelyet el kéne veszíteni. Tehát igazán, mikor elcsendes ezt, és számba veszed, hogy mit adhatnál Istennek, akkor mit adhatsz? A bűneidet. Az elrontott, vétkes, romlott életedet. Ez elég lehangoló, nem? De hát ez hoz megtöretést és megalázkodást. Ez segít, ez a felismerés jut, a Szent Szellem által a felismerés juttat bennünket Isten közelébe. Mi szeretnénk valakinek érezni magunkat. Szeretnénk, hogyha úgy tekintenék ránk, hogy na itt van ő, ah. Mikor Pál apostol már ugye egy rakás gyülekezetet plántált, és már lehetett volna valaki, azt mondja Timóteusnak, Timóteus, mondd meg mindenkinek, meg most le is írom, én vagyok a bűnösök közt az első. Egyébként pedig legkisebb vagyok az apostolok között. A munka is, ami rajtam keresztül végződött, az Isten kegyelme volt. Ami nem lett hiába való. De tudod, Timóteus, ha én Saulként tenném ezt, az indulat, a gonoszság, a gyűlölet lenne jellemző rám, nem a szeretet és a megbocsátás. Timóteus, én ez vagyok. Én ez vagyok, de az Isten kegyelme, amely bennem hatalmasan, erőteljesen munkálkodik, az véghez vitte rajtam keresztül azt a nagy munkát, amelyet látsz és tudják a gyülekezetek is, és az apostolok is. Tehát a Krisztus közelsége a megtört és megalázott szívű emberhez van. Mi szeretnénk közel lenni az Úrhoz, magunk elképzelései szerint. Szeretnénk megfelelni Istennek, szeretnénk bemutatni Istennek, hogy látod, Uram, milyen nagyszerű dicsőítettem ma? Reggel fölkeltem korábban, mi délután szoktunk jönni, de korábban még a gyerekeket is átállítottam. Még süteményt is hoztam, Uram! Micsoda áldozat! Még adakoztam is. Ó, Uram! Hát aztán tényleg frankó vagyok, láthatod. De nem éreznek magamhoz közel. Olyan jó volt a dicsőítés, de még mindig távol éreznek magamtól, Uram. Olyan messze vagy tőle. Mi az oka? Te vagy az oka, kedvesem. Te vagy az oka. Ismert fel, hogy semmit nem tesz nélkülem. Nem, hogy nulla. Mínusz vagy nélkülem. Még a nulla is sok. Hogy lehetsz ilyen felfúalkodott? Hogy azt gondolja, hogy nulla vagyok. Sok nulla vagy. De én vagyok előtted az egyes. 6-0, egyes. De az egy millió. Ez a kereszt dicsősége és csodája. Ezeket a szíveket, azt mondja Isten igéje, hogy felüdíti a Krisztus a Szent Szellem által. Felüdíti az ő beszéd által. Élvezik, amikor az Isten igéje szól hozzájuk. Szeretik az Úr beszédét. Bármit mondjam. Örömüket lelik, amikor elérkezik a szívük az Istennek a beszéde, szava. Vágyják az Isten igéjét. Nem az érdekli őket, hogy mit szeretnének hallani, hanem mit akar mondani az Úr. Ezeket a szíveket, az alázatos, megtört szívű embereket felüdíti az Úr. Az mi azt jelenti, felüdíteni azt jelenti, hogy élettel megtölteni. Megéletesíteni. Az ő szellem által. 57. rész, 16. vers Ézsaiás proféta könyvében a felolvasott szakaszból így hangzik, mert nem örökké pelelek, és nem vég nélkül haragszom, hiszen elalélna előttem a lélek az emberek, akiket én alkottam. Isten örömét leli abban, hogy megbocsásson nekünk. Örömét leli abban, hogy megszabadítson minket. Örömét leli abban, hogy magához vonjon. Örömét leli abban, hogy szeretetével elárasszon. Ez pedig visszamondhatatlanul a fiában, Jézus Krisztusban adhatottunk rá. A legtöbbet, a legdrágábbat adta értünk. Volt a népnek a bálvány imádásából fakadóan egy nagyon komoly jellembeli torzulása, amely sajnos a keresztény közösségekben is tetten érhető ma. Ez pedig a következő igében van leírva, 17. vers. Megharagudtam a haszonlesés bűne miatt. Haragomban megvertem őt, és elrejtőztem. Ő pedig elpártolt tőlem, és a maga esze után járt. Tehát ugye volt egy bűne a népnek, ezért ugye a bűn elválasztott őket Istentől, nem volt Isten jelenlét az életükben, nem hallották Isten hangját, az ima életük, a szellemi életük nem működött, halálállapotába került. Ahelyett, hogy megtértek volna, hát nem szólsz, jó, nem válaszolsz, te jó van akkor, rendben van, ha neked, így nekem is. És akkor elkezdtek a saját eszük után, a saját gondolataik után menni. A haszonesés bűne a terhetetlenség. A tehetetlenség bűne. Amikor az ember azt nézi, hogy mit kaphat, neki hogy lehetne a legjobb? A tehetetlen és hálátlan lelkület jellemzi az életét. Mindig panaszkodik, hogy ő milyen szegény, neki milyen nehéz. A pénz körül forog a gondolata, és nem Istenre tekint, amikor döntéseket kéne hozni az életben. Amit lehet, el lehet venni, azt elveszi, mert úgy gondolja, neki szüksége van rá, és nem foglalkozik azzal, hogy másnak nagyobb szüksége van, mint neki. Első, amikor a potyát osztják. Istennel való kapcsolatát és a panaszkodás és a kérések jellemzik. Nem Isten és nem mások, hanem saját maga szükségei vannak életének fókuszában. Minél többet kap, annál többet szeretne. Sohasem megelégedett. Több pénzt szeretnél? Sosem lehet annyi pénzed, hogy azt mondod, elégedett vagy. Soha nem lehet annyi pénzed, hogy azt mondjad, elég. Nézd meg az embereket a világban, akik a pénzt szolgálják. A pénzből sosem elég. Minden mennyiségű pénzt el lehet költeni. Nincs annyi mennyiségű pénz, hogy aki a pénzben bízik, azt gondolna, hogy biztonságban van. Mert hamis. Hamis bálvány. Nem értik ezek az emberek, hogy mit jelent az ige, hogy jobb adni, mint kapni. Ezért elégedetlenek, hálátlanok, aggódó lelkületűek és boldogtalanok. Ez jellemezte Izrael népét. Ez a fajta önző, egoista, kapni akaró, elvenni akaró lelkület, magával foglalkozó, önző gondolkodásmód. A maga esze után járt, Salamon azt mondja a Példabeszélek 3:5-ben, bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Istenbe vessék a bizalmunkat, és ne a saját ügyességünkben, vállalkozó készségünkben. Ötleteinkben bízunk. A vállalkozásod sem fog működni Isten nélkül. Lehetsz nagyon ügyes ember, nagyon tehetséges. Pöröghet a vállalkozásod, úgyhogy még vasárnap első jössz a gyülekedbe, mert te fáradt vagy. Meg nem szented az Úr napját. Istentől függ az életed. És a vállalkozásod is, ha te az Úré vagy. És Isten meg akarja áldani a vállalkozásodat, de nem magadért elsősorban, hanem tudj munkát adni másoknak. Gondoskodj a családodról. Isten dicsőségét tudja hirdetni a te életed. Kiben bízol? Teljesen mindegy, milyen recesszió van. Isten országában nincs válság. Isten hatalmasan be tudja tölteni a szükségeinket. Ő atya. Ő az atya. Mi meg a gyermekei vagyunk. Ha neked van kenyered, elnézed, hogy éhezik a gyermeked? Dehogy nézed el. Gondoskodni fogsz róla. És az Isten, ami atyánk is ilyen atya, gondoskodik rólunk. Nem láttam, hogy kenyér kéregető lett az igaz. Ezt mondja Salamon. Isten gondviselő szeretete, mint atyának szeretete, azoké, akik a gyermekei. Ezért mondja Jézus, mikor oda vezeti a tanítványokhoz a kisgyermeket, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek. Nem mentek be Isten országába. A kisgyermekre jellemző az, hogy teljesen függ a szüleitől. Egy csecsemő függ az édesanyjától, az édesapja gondoskodásától. A gyermeki hit az azt jelenti, teljesen ki vagyok szolgáltatva az élő Istennek, tőle függök. Az övé vagyok. És ezek a személyek ugye megtapasztalják az atya gondviselő szeretetét, sokszor másokon keresztül, testvéreken keresztül, sokszor természetfeletti módon, elképesztő és elképzelhetetlen módon. Isten kreatív. Ne ötleteljünk, hogy hogyan áldjon meg Isten bennünket. Sokkal több és jobb ötletei vannak mi nekünk. Azt mondja Isten igéje 19-es versben, pontosabban 18-as vers előbb, láttam útjait, mégis meggyógyítom, és vezetem őt, vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak. Isten irgalma, kegyelme és szeretete nyilvánul meg a hozzátérő, vagy a hozzá visszatérő, vagy az őt ráébredő, rácsodálkozó ember számára. És a gyógyulás ajándéka is az övé, azt mondja a 19. versben, megteremtem a Majkán a hálagyümölcsét, békesség, békesség közel és távol. Ezt mondja az Úr, meggyógyítom őt. Megteremteni a hála gyümölcsét azt jelenti a Bibliában, ugyanaz a héber szó van benne, mint mikor azt mondta, és megteremtette Isten ezt a világot. A teremteni szó itt, amikor megteremti Isten a hála gyümölcsét egy embernek az ajkán, ugyanazt a szót használja a Biblia, mint amit használ arra, hogy Isten megteremtette a napot. Legalább ilyen nehéz dolga van Istennek velünk. Nehezebb dolga van velünk az Istennek, mint a napot megteremteni. Ezért ilyen erős szót használ a Biblia. Ugyanis nem tudod magadból kipréselni a hálás lelkületet. Újjá kell teremteni a szívedet. Nem tudunk hálás lelkületűek lenni. Istennek nem más megoldása. Az ő teremtő hatalma ereje által názeti Jézus Krisztusra nézve új szívet kell teremteni bennünk. És a kőszív lett bennünk, mert megnehezedett a szívünk, akkor meg kell újítsa a mi szívünket az Úr. És Isten ezt tudja. Azt mondja, megteremtem ajkán hála gyümölcsét. Az azt jelenti, hogy én alkotok, teremtek. Istentől függő dologról van szó, nem tőle függőről van szó. Nem arról van szó, hogy holnapnak összeszedem magam, ha egy kicsit hálásabb leszek, majd számba veszem. Jó, 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 gyenge próbálkozás. Isten szellem által, az ő hatalmas ereje által új szívet alkot, és nincs, nem elég kevesebb. Ennyire végtelen elveszettek vagyunk. Nem elég kevesebb. Isten teremtő hatalmára van szükség, hogy megmentsen bennünket. Nincs kevesebb, nincs olcsóbb út. Ha lett volna, nem adta volna a fiát, Jézus Krisztust a bűneinkért. Békesség, békesség, közel és távol. Ugye közel Izrael népe. Antiszemita indulatok törnek fel a világban. Sokszor keresztények is sodródnak pro-kontra ebben a dologban. Jézus Krisztus zsidó volt. És először a zsidó néphez jött el. Bármilyen ciki is, bennünket ugye alapvetően a kutya kategória, mint a, tudjátok, a pogány asszony, hogy a kutyák is esznek a morzsából. Mi? Micsoda? Hé? Kuty? Ha, hát magyar vagyok. Jézus is magyar volt. Mondják a születlenek. Nem, Jézus zsidó volt. És Jézus először, első körben a zsidó népért jött el. A zsidó népért. Tehát először a közeliekért jött el. De az ő hatalmas kegyelméből, szeretetéből, mi, akik nem az ő népe voltunk, akik számára nem volt irgalom, irgalmat találtunk. Távoliak voltunk, és közeliek lettünk az Isten könyörülő irgalmából. Hú! Nincs mire büszkék legyünk. Nincs mire büszkék legyünk. Isten kegyelme és irgalma az, hogy velünk is foglalkozott. Döntetett volna, hogy nem. Reklamálhatnánk? Van irodája az Istennek, ahol be lehet nyújtani a panaszt? Ismertek ilyet? A mennyben trónol, és a megtölte és megáldott szívűvel, ott találd Istent. Azoknak a közelében, szívében, életében, ott találd meg Istent. A megtölt és megáldott szívű emberek életén keresztül megnyilvánul az Isten. Megjelenik az Isten hatalma, szeretete, jósága, irgalma, könyörülete, megbocsátása, önzetlensége, adni akarása és tudása. A 20. versben és 21. versben így zárja a proféciát Ézsaiás, de a bűnösök olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem tud megnyugodni. Iszapot és sarat kavarnak hullámai. A bűnösöknek nincs békességük, mondja Istenem. Jakab 1.6-ban azt olvassuk, de hittel kére semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól a kétlelkű, és minden útján áltatlan ember. A bűn forrása a bizalmatlanság. Az emberek azért érnek el Istentől, mert nem bíznak benne. Nem hiszik, hogy a legtökéletesebb az, amit ő mond. És a legtökéletesebb az ő személye. A bűnnek a forrása a bizalmatlanság. Az Isten félelem, Istennek a szeretetének a hiánya az életünkben. Ugye Éva is ezért hajlott el, mert nem hitte Istennek, hogy a legjobb neki az, ha Istenre hallgat. Ő inkább hitte az ördögnek, és elhitte, hogy Isten hazudott, az ördögnek meg igaza van. Ezért a bűnnek a forrása mindig az, hogy az ember nem bízik teljes szívvel az Úrban. És mivel nem bízik az Úrban, nincs stabilitás az életében. Nincs elrejtettség. Nincs meg az Isten igényének ígéretei alapján az a biztonság, amelyet Isten ad az övéinek, az ő gyermekeinek. Háborog a lelke. Zaklatott. Ha te egy zaklatott életet élsz, akkor baj van az Istennel a kapcsolatban a bizalommal. Lehet, hogy többet gondolsz magadra, mint kéne. Lehet, hogy az a problémánk, hogy önzőek vagyunk, és a haszonlesés bűnébe estünk. Magunk körül forog az életünk. Térjünk vissza Istenhez, és kérjük, Uram, teremts bennem új szívet. Uram, a teremtő szavaddal, értem, nincs, nem elég kisebb. Azt gondoltam, hogy kis bőjtelek, kis istentisztelettel, két-háromszor Bibliát olvasok, akkor megoldódik, de nem fog megoldódni, Uram. Rád van szükségem. Mint akkor, amikor megtértem, először, amikor vele találkoztam, ugyanarra szeretetre, irgalomra és hatalomra van szüksége ma is. Uram, mit is mondtál? Hogy a megtöltel és megalázott szívével együtt vagy. Ó, érzem, itt vagy, Uram. Ha, fantasztikus. Olyan régen éreztem már a te jelenlétedet, Uram. Hát ez csoda. Ó, Uram, gyönyörködöm benned. Hát fantasztikus vagy. Közel vagy. Ó, halleluja! És megtelik a szíved, a szellemed élettel, és felfakad a háladás a szellemedből. A hála, az öröm, a dicséret. Nem a panasz, nem a keselgés, a nyavajgás, hanem a hála, a dicsőítés. És megváltozik a szellemi állapotod. Megváltoznak a terveid. Az életed új perspektívát, új távlatok nyílnak, örökkévaló távlatok nyílnak a beszűkült, földhöz ragadt világból. Mert erre hívott el téged Isten. Hív segítség engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Aki háladással áldozik, az dicsőít engem. És aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Írja a Zsoltáros az 50. rész 15-ös és 23-as versében. Ha próbában vagy, hív segítségül az Úr nevét. Isten javadra munkája. Formálódni fog a szívünk, a jellemünk, a személyiségünk. Krisztusivá. Munkálkodjon így a szívünkben az Úr, és dicsőítse meg a Szent nevét. Kérem most a dicsőítőket, hogy gyertek egy dalban, dicsérjük az Urat. És szeretném, ha ez a dicséret alatt Isten szent lelke tudna bennünk munkálkodni. Én azt kérem, hogy mi maradjunk ülve a helyünkön, ők pedig vezetnek bennünket, pontosabban az imádat, a dicséret légkörében lesz lehetőség csendben, egy kicsit magunkban, a Szentlélek munkáját engedve Isten dolgozni és munkálkodni, és aztán pedig majd kérem a kis József lelkipásztó barátom, a testvéremet, hogy folytassa, hogy Isten szent lelke tovább fogja majd vinni meggyőződésem ezt üzenetet. Tehát egy dicséret lesz, addig kérem, hogy mindenki csendben magában imádkozzatok, keressük az Urat, és aztán folytatjuk a tanítást.
Halleluja! Édes Atyám! Hatalmas Isten vagy Te! Köszönjük neked, olyan bölcs vagy, olyan igaz vagy, olyan szent vagy, olyan tökéletes vagy, olyan jó veled járni, Uram, olyan jó téged dicsőíteni, magasztalni, olyan jó áldana Te nevedet, Uram. Köszönjük, hogy nálad van az élet, az igazság, világosságnak atya vagy. Köszönjük a munkádat, Uram, és köszönjük a Te szeretetedet. Jézus Krisztus hatalmas és dicsőséges nevében megköszönjük a gondviselést. Minden dicsőség a Tiéd, Uram. Minden dicsőség a Tiéd, Uram. Ámen. Ámen. Köszönöm szépen. Dicsőség Istennek. Tudjátok, nagyon-nagyon fontos azt tudni, hogy amikor Sándor befejezte az ige hirdetést, és innen szeretném folytatni, hogy az Isten azt is eltervezte, hogy menjen végbe a változás az életünkben. Mondanátok ezt a szót velem együtt, hogy változás? Ez a mai istentisztelet a változásról szól. Tehát ezt, hogy mi megtisztuljunk, hogy tiszta életet éljünk, hogy szót fogadjunk az Istennek, Isten erről is gondot viselt, és elküldte a vigasztaló drága szent lelket. Dicsőség Istennek. Azért, hogy ő segítsen, és az egyik neve a Szent Szellemnek az, hogy pártfogó, egy segítő, hogy mindenben segítsen bennünket. Hálásak vagytok azért, hogyha mondjuk hogy az életünk során eljutottunk oda, hogy kezdtük az iskoláinkat, a tanulmányainkat, és adott az Isten nekünk pedagógusokat, adott az Isten nekünk tanárokat, most éppen rád néztem, és eszembe jutott. És nem azt mondják, hogy itt van a tankönyv, itt van a Biblia, mondjuk, vagy a tankönyv, és vedd a kezedbe, és olvasd el, le van benne írva minden, és csináld meg úgy, ahogy gondoltad. Nem így adta az Isten, hanem úgy adta az Isten, hogy elküldött egy párfogót, egy segítőt, egy tanárt, aki végig segít és gondot visel rólunk, tudja a helyzetünket, tudja a fejlődésünk állapotát, ismeri azt, hogy milyen szükségeink vannak, és ismeri azt, hogy hogyan tud bennünket tovább vinni ezen az úton. Tehát, hálásak vagytok a Szent Szellemért? Én nagyon hálás vagyok a Szent Szellemért. De van egy másik szellem is, a sátán felismerte ezt, hogy ez a szellem segíti a keresztényeket, és ő kiárasztott egy szellemet, amit úgy hívunk, hogy e világnak a szelleme. És nagyon röviden, a fiam itt az előbb megkérdezte tőlem, hogy apu, te hosszú leszel? Úgyhogy már letörte az ambíciót bennem, és megpróbálom, hogy 15-20 perc alatt, oké? Nagyon jó. Tehát a fiam megmondta, nem lehet itt hosszan beszélni. Tehát e világ szelleméről szeretnék beszélni, mert ezt le kell győznünk a Szentlélek segítségével. Tulajdonképpen, amikor kimentek a világban, a gyakorlatban ezt érzitek, ennek a szellemnek a munkáját, amely próbálna minket visszavinni, ahonnan Isten kiszabadított bennünket, és ennek a folyamatos munkáját tapasztaljuk, és ezért az én szolgálatom folytatja Sándor szolgálatát, le kell győznünk e világ szellemét, e világ Istenét, nekünk is, dicsőség Istennek, és akkor pedig ki tudunk szabadulni, és tudunk fejlődni ebben az életben. Ez nagyon-nagyon fontos. Olvasni szeretnék igét, szeretném a 2. Tesszalonikával elolvasni a második részt egészen végig. Kérünk pedig téteket, atyám fiai, a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére, és a mi őhozzá leendő egybegyűjtésünkre nézve, hogy egyhamar el ne tántorítson titeket, tántorítson a ti értelmetektől, és meg ne háborítson titeket se szellem, se beszéd, se nekünk tulajdonítatott levél, mintha itt volna már az Úr napja. Nehogy valaki megtévesszen titeket valamilyen módon, mert nem jön el addig az a nap, amíg be nem következik előbb a szakadás, és meg nem jelenik a bűnembere, a veszedelemnek a fia. Aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Isten maga, és amire Isten félelemmel tekintünk. Annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanán mutogatván magát. Nem emlékeztek én, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még nálatok voltam? És azt tudjátok, mi tartja vissza még, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a titkon a törvényszegés, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, el kell az útból vettetnie. És akkor fog megjelenni a törvénytipró, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisíti az ő eljövetelének megjelenésével. Örültek ennek? A törvénytipró eljövetele a sátán munkálkodása, a hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival. És a gonoszság minden családságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az üdvösségükre. És ezért bocsátja rájuk Isten a tévejgés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Hogy ítélet alá essenek mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem az igazságtalanságban gyönyörködtek. Mi pedig mindenkor háladással tartozunk az Istennek, ti érettetek, atyám fiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva az üdvösségre jelölt ki titeket az Isten a szellem megszentelésében és az igazság hitében. Most eddig szeretném olvasni. A világ szellemének 3 tulajdonsága van, és ez nagyon-nagyon fontos, megpróbálom röviden elmondani. Az első ilyen, amit olvastunk itt az igében, le van ez konkrétan írva, nagyon erőteljesen bejön ez, a becsapás vagy a megtévesztés. Ugye láthatjátok a 3. versben, hogy a e világ szelleme úgy munkálkodik, hogy folyamatosan azon dolgozik, hogy az emberek elméjére, szívére egy bizonyos sötétséget hozzon, hogy ne ismerjék fel az életnek fontosságát, ne ismerjék fel a megváltót, de ha már felismerték, és bekerültek az Isten országába, akkor pedig meg akarja őket téveszteni, be akarja őket csapni, hogy bizonyos dolgokat másképp higgyenek, másképp lássanak, mint ahogy az Isten akarja. Hát a becsapásnak ugye ez lenne a lényege, hogy átrázunk valakit úgy, hogy nem is tudja. Tehát ezt ma nagyon-nagyon jól művelik a világban, rendkívüli módon csinálják ezt, a becsapásnak, a megtévesztésnek a szelleme, ez a világ szelleme. Tehát a világ szellemének egy gyűjtő fogalma, egy gyűjtő munkája a becsapás. Az átrázás tulajdonképpen a megtévesztés. Hogy azt gondoltuk, de ez nem az. De az Isten pedig olyan dolgokat ad nekünk, ami tényleg az. Az igaz, az igaz. A szent, a szent. A világos, az világos. Az nem sötét. Tehát elválasztja a világosságot a sötétségtől. Hálásak vagytok azért, hogy a Szentlélek munkálkodik, hogy nálunk is el legyen ez választva. Hogy az igaz, igaz legyen, a szent, szent legyen, a tiszta, tiszta legyen, és ne legyen ilyen dolog az életünkben. A második fontos terület itt azt mondja, hogy a 4. vers, hogy fölébe emeli magát mindannak, ez a második, a lázadás. Tehát ő lázad az Isten uralma ellen, lázad a tekintélyek ellen, akár a családban is, a gyerekek lázadnak a szüleik ellen, és így tovább, ez a lázadás benne van e világ szellemében, ami minden rendnek, minden olyan szabálynak, amit az Isten épített, próbálna lázadni. Pedig tudjuk azt, hogy az ember mindig csak a saját kárára lázad a törvények ellen, az Isten törvényei ellen, de ez a lázadás ott van, hogy mindent áthágjunk, mindent túllépjünk, mindenben másképp csináljuk, mint ahogy kellene, ez a lázadás. És ez a lázadás nagyon erőteljes tud lenni sokszor, és még a keresztény családokat is nyomja, és készteti arra, hogy lázadjanak a vezetőik ellen, gyülekezeteik ellen, Isten ellen, és tudjátok, az egyik legnagyobb lázadó ki volt a Bibliában? A sátán, de utána mondjuk egy embert is mondhatnánk például, sok mindenki van, aki nagyon lázadt a Bibliában, egyet mondjatok legalább. Absalon is például lázadta, vagy az a híres evangélista, akit elküldött Isten Ninivébe. Ez a Jónás bácsi, ez egy nagy lázadó volt. Minden, még a tök ellen is lázadt. Szóval ez egy nagy lázadó volt. A harmadik, a törvény taposás. Ugye itt olvassátok a 8. versben, hogy le van írva, hogy a törvény taposás, és az a taposás azt jelenti, hogy minden, ami az Isten igéjében meg van írva, hogy hogy építsd fel az életedet, hogy mi legyen a fontossági sorrend az életedben, milyen értékek, kincsek rende, tehát, hogy például a pénznél többre tekintsed például a szellemi, lelki értékeket. Tehát, de ugyanúgy a szeretet fontossága, ugyanúgy a kapcsolatok fontossága, vagy az örök életed, tehát sokan többre tartják az evilág életét, mint az örök életet. Pedig ez az élet ideig, óráig van, de az örök életünk pedig, hát ezért örök élet, hogy örökkel. Tehát végtelen az Úrral, dicsőség Istennek. Tehát e világ szelleme ebben a három területen próbál munkálkodni, és ha valaki még nem Isten gyermeke, megpróbálja ezzel akadályozni, hogy ne lássa meg az igazi igazságot, ne lássa meg Isten országát, ha meg már keresztény, akkor valami módon összekeverje az igazságot a hazugsággal, és tudjuk azt, hogyha összekeveri, akkor nem tapasztalják meg a keresztények azt a szabadságot, azt a szentséget, és azt az örömöt, amit szeretnének a hív életben. Menjünk tovább, nagyon röviden. Tehát itt le van ez írva, a harmadik, illetve tovább menve, szeretném akkor nagyon röviden végigvenni. Vegyük a megtévesztést. Nagyon röviden. Mit jelent ez a megtévesztés? Itt is három dolgot szeretnék csak röviden kiemelni. Tehát a megtévesztés az az, hogy ma azt akarja e világ szelleme, hogy mindent a látszat alapján ítélj meg. Tehát amit a televízió vagy az újságokban olvasol, vagy amit mondanak az emberek, vizsgálat nélkül, utána járás nélkül fogadjál el. És itt van például az internet. Hogy mondjam el a számotokra? Megtévesztés például nagyon erőteljes, hogy ma a hamis tanítók nagyon nehezen tudnak bejönni egy ilyen gyülekezetbe. Mert nem engedjük ide őket, mert felismerjük őket. De az interneten az a szint az életükben, ahol rengeteg tanítást tesznek fel. És úgy fogják tálalni a tanítást, és ezért testvéreim, az interneten nagyon vigyázzatok, és hogyha olyan tanítást olvastok, ami ellenkezik a gyülekezetben lévő tanítással, akkor legalább annyit tegyetek meg, hogy nézzétek utána a Bibliában, vagy kérdezzétek meg Isten szolgáit, vagy a testvéreiteket. Mert nagyon sok jó tanítás van, és azt fogjátok tapasztalni, hogy a világon Isten gyermekei ugyanabban hisznek. És nagyon sok mindenben fogjátok látni, hogy akár Afrikában, akár Ázsiában látjátok, hogy az Isten szelleme végzi a munkát szinte ugyanúgy. De nagyon sok különbséget fogtok tapasztalni, és ebben nagyon sok veszély is van, és nagyon sok hamis tanítás van, és az ördög ezt akarja, ez az e világ szelleme, a megtévesztés, ne vizsgálj meg semmit, fogadj el mindent ugyanúgy, ahogy mondják neked, és hogyha azt mondja valaki, hogy az Úr ezt mondta nekem, és a mennybe jártam, és a mennybe láttam az Atyát, és az Atya kezet fogott velem, akkor fogadd el. És senki nem néz utána, hogy az Atyát senki se láthatja, csak a mennybe. Senki se néz utána, hogy az Atya nem fog senkivel kezet. De egy hamis tanító ezt nagyon jól meg tudja csinálni. Kérlek benneteket a neten most, rendkívül, majd fogok a végén nagyon röviden beszélni a három tanításra, ami kering itt Magyarországon a neten is. Nagyon erőteljes. Vizsgáljátok meg, mert a megtévesztés azt jelenti, hogy vizsgálat nélkül elfogadni. Csak a látszatra. Hát olyan kedves ez a testvér. Annyira magabiztosan beszél. Ez nem jelent semmit, mert például meg kell vizsgálnia az életét. Ezért lenne fontos a helyi gyülekezet. És sokan tönkre tekintik az internetes sztár prédikátorokat, azoknak az életét nem ismered. Aki meg itt van, azt meg ismerheted. Ez nagy kincs. Mert a tanítónak az élete adja a bizonyítványt. A gyümölcse, nézd meg az igében. Nem amit mond, hanem az élete. A gyümölcse alapján kell megvizsgálnunk őket. Tehát a megtévesztés szelleme látszat alapján ítélj, és fogadj el mindent vizsgálat nélkül. Második, a megtévesztése kapcsolatosa. Hogy a hamis tanítások most nagy része úgy keletkezik, és úgy téveszti meg a sátán a keresztényeket, figyeljetek, hogy nem ikletett módon veszik a tanításokat Istentől a pásztorok és a vezetők, meg emberek, hanem készítik azokat. Vagyis az emberi elmével összerakják az igéket, emberi elmével kitalálnak egy üzenetet. Szeretném ezt és ezt elérni az emberekkel, akkor megkeresem ezt és ezt az igét a Bibliából, és addig súlykolom beléjük, amíg azt nem fogják csinálni. De tudjátok meg, hogy a Bibliát nem lehet elővenni emberi ésszel. Nem lehet emberi elővel hasogatni, mert az emberi ésszel hasogatott Bibliából keletkeztek mindig a tévtanítások, a hamis vallások, és innen keletkezett mindig az, hogy emberek veszekedésbe, harcokba és sötétségbe jutottak. Isten szelleme által kell hasogatnunk az írásokat. Ezért nagyon fontos, a megtévesztés úgy működik, amikor egy ember a maga esze szerint, a maga elképzelése szerint veszi az írás, és nem a Szentlélek által kijelentve veszi elő az írásokat. Tudtok egy áment mondani arra, hogy fontos, hogy a Szentlélek tanítsa nekünk az írásokat? Kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Ez arról beszél, hogy a Szentlélek képes megtanítani bennünket arra, hogy mit jelent egy ige. De figyeljetek, ott van csak a bemerítkezés. Az egyik azt hiszi, csak meg kell fröcskölni. A másik azt hiszi, de hát mit ír a Biblia? A Biblia azt ír, hogy alá kell merítkeznünk. Akkor mit vitatkozunk ezen? Jézus alá merült a Jordánban. Akkor mit fröcskölünk? Tehát a megtévesztés az, amikor az ember a saját esze szerint gondolkodik. És így hasogatja a Bibliát. És amikor a reformációnak ez az egyik legnagyobb állás, hogy a kezetekbe adta a Bibliát. Meg lehet nézni. El lehet olvasni, és meg lehet kérdezni a Szent Lelket. Szent Lélek, valóban, mert Isten igéjét csak igével lehet magyarázni. Ne felejtsétek el. Igéjét csak igével lehet magyarázni. Mondhatom tovább? Megtévesztés. Harmadik területe a helyettesítés. Amikor például csak egy példát. Mi szeretjük a gyönyörű, mi szeretjük azt, hogy az Isten megáld bennünket. Mi szeretjük azt, hogy a Jóisten megsegít bennünket sok mindennel. Szeretjük, hogy tiszta otthonokban élhetünk. Szeretjük, hogy szép tiszta ruhákat vehetünk fel. De amikor valaminek nagyobb hangsúlya lesz, és sokkal lényegesebbé válik, mint amilyen valójában, abból bárványok keletkeznek, és hagyd mondjak egy példát. A helyettesítés azt jelenti, például, amikor dicsérjük Istent és imádjuk őt, akkor mi várjuk, hogy az Isten dicsősége leszálljon. Amen. Na most ezt lehet helyettesíteni úgy is, hogy olyan fénytechnikát hozunk ide, hogy mindenki megvakul a fénytől. És olyan villogás, füst, stroboszkóp, minden, bepakolunk, és senki nem fogja az Isten dicsőségét látni, de mégis olyan dicsőséges alkalom lesz ez. A Szentlélek erejét meg tudjuk helyettesíteni, hogy mondjuk egy ilyen hangosítás semmi, de hogy úgy megküldjük a hangfalakat olyan erővel, hogy itt senki nem marad hatástalanul. Tehát fontos, hogy hangosítsunk. De a Szentlélek ereje a fontos. Értitek? Tehát a Szentlélek erejét helyettesítjük hangerővel. És mindegyik fontos, de nem lehet helyettesíteni. Értitek? A világítás technikával helyettesítjük Isten dicsőségét. Csak egy pár dolgot mondok el a számotokra, és ez a megtévesztés. Nehogy azt gondolt, hogy az az Isten ereje, ahol 5000 reflektorra villognak a színpadon, és akkor majd Isten dicsőség ott megjelenik. Ez nem az, ez nem ugyanaz. Fontos, hogy ne legyünk sötétbe. Fontos, hogy normális körülmények között legyünk. De helyettesíteni nem tudjuk a dicsőséget világítással. Fontos, hogy a Szentlélek ereje ott legyen, de akármilyen hangerővel küldjük a dicsőítést, akkor sem fog nagyobb erő lenni az Isten erejénél. Mert az Isten ereje nem ez, nem hangerő, hanem Szentlélek ereje. Amen. Tehát a megtévesztés ebben a háromban, csak nagyon röviden soroltam ezt fel, és ezért most nagyon helyettesítik például showműsorral, sztárokkal, egyebekkel Isten jelenlétét, dicsőségét, erejét. Márpedig vissza kell térnünk arra, hogy aki szolgál, az legyen a legalázatosabb. Márpedig arra kell visszatérni, hogy ne vonja el semmi a figyelmünket Istenről, ha már valami elmondja, és azt kell nekem figyelni, hogy hol jön, melyik oldalról a füst, melyik oldalról billog valami, akkor nem tudok Istenre figyelni. Egyetértetek ezzel? Ez a megtévesztés. Csak röviden, nincs időnk, hogy belemenjünk mélyebben, majd az életgyűliből szolgálunk egyszer mélyebben. A második, tehát figyeltetek, a lázadás. Ugye? Megtévesztés, és a lázadás volt a második. Ebből is három dolgot szeretnék felsorolni, nagyon röviden. A lázadás azt jelenti, hogy először is lázadnak az emberek az erkölcsben. Tehát a keresztényeket is a sátán szeretné rákényszeríteni arra, hogy gondold azt, hogy hogy bármilyen erkölcsi életet megengedjél magadnak, mert az Isten majd ezt úgy is elnézi, és itt hagyd mondjam egy tanítást. Bejött Magyarországra most a kegyelem tana. Mi hiszünk a kegyelemben. Hitáltal, kegyelemből tartatunk meg. Amen. Semmit nem tettünk azért, hogy Isten üdvösséget adott nekünk. Egyszerűen csak elfogadtuk hittel Jézus Krisztust, elfogadtuk az üdvösségünket hitáltal, beleléptünk Isten országába, és ezért Jézus Krisztus harcolt meg, és küzdött meg. Ezért mi semmit nem tettük, csak elfogadtuk az Isten kegyelmét. De a kegyelemtan azt jelenti, ami most bejött Magyarországra, és olvashattok róla, remélem meg se találjátok, ne keresgessétek, én majd most elmondom nektek, hogy miben nem hiszünk. Azt jelenti, hogy mikor megtértél, és Isten kegyelme bejött az életedbe, utána bármilyen erkölcstelenségben élhetsz, ugyanaz az Isten nem örül neki, de úgyis a mennybe jutsz, mert már előre megbocsájtott minden bűnt neked, és bármilyen életet élsz, Isten kegyelme azt jelenti, hogy úgyis a mennyben vagy, és mennybe jutsz, és nem számít, hogy hogyan éled az életedet. Miért tanálta ki a sátán ezt? Mert nem tudnak mit kezdeni már az erkölcstelenséggel a gyülekezetbe. Mert az erkölcstelenség ellen semmi más módszer nincs, csak az Isten szentsége. És azért jött a Szent Szellem, hogy megszenteljen minket. Amen. Azért jött a Szent Szellem, hogy megtisztítson bennünket. Azért jött a Szent Szellem, hogy változást hozzon az életünkbe. És az e világ szelleme meg szeretné összekeverni. Jó van, járjál gyülekezetbe, jó van, gyere gyülekezetbe, de ne változz át keresztény emberré. Beszéredbe legyél keresztény, az életedben meg legyél ugyanolyan, mint egy világé. Legyél ugyan erkölcstelen, ne számítson neked az, hogy igazat beszélsz, vagy hazudsz. Ne számítson neked az, hogy hogyan éled a mindennapi életedet, hogyan neveled a családodat. Ne számítson semmi. Az a lényeg, hogy te keresztény vagy, és eljössz minden Isten tiszteletre, és dicsőíted Isten, és hogyha ez megvan, már úgyis a mennybe jutottál, ne vegyétek be ezt a hazugságot. Ez lázadás az Isten törvénye ellen. Mert hitáltal, kegyelemből jutunk be az Isten országába. De Isten országa megmaradni csak hitbeli cselekedetekkel lehet. Mert ha Jézus visszajön a napon, és valaki paráználkodik, vagy valaki hazudik, vagy valaki lop, vagy valaki csal, az nem örökli Isten országát. Mert egy hazug sem jut be az Isten országába. Ezért nagyon fontos tudnunk azt, és egyenes és világos beszédet tartsunk, hogy ne engedjük a lázadást a szívünkbe az Isten törvénye ellen. Bármennyire is nehéz ma, mert minden a paráznaságról szól, ma minden a hazugságról szól, minden arról szól, hogy az emberek mennyi mindenben hágják át az Isten törvényét, de mi akkor is Szent Szellemre akarunk figyelni, nem az e világ szellemére. Mert vagy az egyik van hatással rád, vagy a másik. Nincs középút. Isten így találta ezt ki. Vagy bejössz ebbe a drága, dicsőséges jelenlétébe Istennek, és engedett, hogy átjárjon a Szentlélek, vagy a világ szelleme van hatással rá. A második dolog a lázadással kapcsolatosan. A tekintélyek ellen való lázadás. Minden, ami tekintélyt hordoz, az ellen lázadjál. Ez az ördögnek az akarat, ez a e világ szellemének a munkája, és minden fölé emeli magát. Nézzétek, a büszkeség, a nagyképűség, hogy ki vagyok, mi vagyok, az mindenek fölött való, pedig Isten azért adta az embernek az ajándékot, a képességet, hogy szolgáljon vele. És Istennek szerezzen vele dicsőséget. Tehát akinek sok adatot, attól sokat kérnek. És ezért nagyon fontos tudni azt is, hogy a lázadás a tekintélyek ellen, akár lázadnak a családban, akár lázadnak a munkahelyeken, ez mindig ítéletet von maga után. És a sátán tudja nagyon jól, ha nem tudom a keresztényeket bűnbe vinni, akkor beviszem egy lázadásba, és ha lázadni fog a tekintélyek ellen, akkor az Isten úgyis leveszi róla a kezét, mert nem teheti, hogy megvédje őt a lázadásban. Mert az az ember, aki lázad, az ki van szolgáltatva azon a területen az ördögnek. Emlékeztek Bálám tanítására? Vagy Bálák tanítására? Nem tudta legyőzni Izrael népét. De eszébe jutott egy találmány, ami a lázadásnak a találmánya. Figyelj, ha nem tudjuk legyőzni Izrael népét, akkor vegyük rá, hogy kövessen el egy lázadást Isten ellen. És ha fellázad Izrael népe Isten ellen, akkor Isten kénytelen lesz őket megengedni. Leveszi a kezét, és meg fog őket büntetni. Minket Isten nem büntet meg most. Mert még az ítéletet későbbre tartotta. Hanem a bűn büntet. És a bűnön keresztül a sátán azon a területen kap szabad kezet. Ezért lehet keresztény ember valaki, de ha tekintély ellen lázad, a pásztor ellen, gyülekezet ellen, Isten ellen, az ige ellen, mindig lesz egy nagy mélyrefülés. Ezért térjünk észhez, ne engedjük, mert a figyeljetek, a függőség, azt mondja ma a világ szelleme, legyél független, szingli. Most elnézést, most ilyen lelki függetlenségre beszélek. Tehát legyél szingli, ne függjél senkitől és semmitől. Isten meg azt mondja, azért adtam a tekintélyeket, hogy védjenek, szeressenek és szolgáljanak téged. Ne legyél független, mert a függetlenség nagy veszély. A függőség az nagy biztonság. Ámen. Érted a kettő? Tehát az egyes hívők azt akarják, le kell győznöm a lelki pásztoromat, le kell győznöm a presbitereket a gyülekezetbe. Akkor leszek, ha én azt csinálok, amit én akarok. Hát ez butaság. Nem vetted észre, hogy azért vannak ezek a testvérek, emberek, hogy segítsenek, védjenek, szeressenek téged. Az utolsó lázadása kapcsolatosan, lázadnak a tisztességes munka ellen. Tehát ma arról szól a világ szelleme, hogy úgy keressünk pénzt, hogy nem dolgozunk meg érte. Nagyon-nagyon erőteljes ez. Tehát rendkívül sok lehetőség van a pénzkeresésre, de munka nélkül keres pénzt. Lopásból, csalásból, vagy olyan módon, hogy egy nap alatt gazdagodjál meg. Ezért nagyon dívik a szerencsejáték, mert itt van lehetőség, hogy egy nap alatt megnyerjél 1 milliárd forintot. Igen, ám csak egy nap alatt valaki megnyer 1 milliárd forintot, ott abban a pillanatban tönkre is tett az életét. Értitek? Tehát Isten amellett van, hogy ne lázadjunk a munka ellen, és ne lázadjunk a tisztességes, felépített dolgok ellen, hogy évről évre többre jussunk. Hogy ne lázadjunk amellett, hogy befektessük az életünket egy szolgálatba, a családunkba. Ne lázadjunk az ellen, hogy tudjunk tisztességesen, becsületesen dolgozni, és a Jóisten azt tudná megáldani. A világszellem azt mondja, ez nem jó út. A legjobb az, ha gyorsan akarsz meggazdagodni, a legjobb az, hogyha minden eszközt igénybe veszel, hogy meggazdagodjál, és a legjobb az, hogyha a pénzeddel még több pénzt fog szerezni. És az teljesen mindegy, hogy mi lesz a lelkeddel, majd adakozol az Úrnak, ezt mondja a világ szelleme. Majd több pénzt fogsz adakozni az Istennek, látod, mennyire fog az Isten örülni annak, hogy te adakozol. De Sándor meg is válaszolta, Isten nem a pénzünk érdekli, hanem a szívünk. Ha mit használ az embernek az egész világot, megnyeri, ha a lelkében kártva. Utolsó. Na, akkor lehet, hogy teljesül a Máté kérése. Törvénytaposás. Mátét majd vegyétek elő az alkalom végén, hogyha nem mértetek egyet, hogy ez rövid volt. Tehát a Szent Szellem pont az ellenkezőt csinálja. Törvénytaposás azt jelenti, és mindjárt befejezzük, a törvénytaposás azt jelenti, hogy a gyülekezetben és az életedben hagyd ki a kellemetlen részeket a Bibliából. Tehát olvasd el csak azt, és fogadd el azt, ami számodra kedves, az összes többit meg vald meg, hogy az nem igaz. Hagyd el, ne vedd figyelembe. Tehát Isten megvan írva, hogy engedelmeskedjetek Istennek, és álljátok ellen az erőnek. Tehát azt, hogy engedelmeskedj, azt elhagyjuk, és arról tanítunk, és arról beszélünk az embereknek, hogy álljunk ellen az ördögnek. És ezzel belezavarjuk őket egy gyilkosságba. Mert az ördöggel szemben nem lehet menni csak Isten erejével. És mennyi ember szórakozik a démonokkal, mennyi ember az ördögi erőkkel, de engedetlen, lázadó életet él, érted? És emiatt az ördög iszonyatos rombolást végez az életébe. Mert először engedelmeskedik el Istennek, de elhallgatjuk a másik felét. Vagy keressük először Isten országát, és minden más megadatik nekünk. Nem keressük Isten országát, de minden más kell. És fordítva, rengeteg ilyen oldal, ami feltételhez kötött. És ez pedig az, itt a törvénytaposás, hogy tapossuk azokat az igéket, amelyek nem kedvesek a számunkra, tapossuk azokat a törvényeket, amelyek világosan megmondják, hogy milyen feltételekhez kötöttek a dolgok. De Isten igéje pedig azt akarja, hogy minden ige hasznos. Ugye emlékeztek arról, hogy a báránynak minden részét meg kellett tenni, a húsvéti bárány minden részét meg kellett tenni. Ha véletlenül maradt valami, azt tüzön meg kellett égetni. Ez azt jelenti, a húsvéti bárányunk nekünk Jézus Krisztus. A Jézus Krisztus nekünk az élő ige. Ha élő igéből mindent meg kell enni. Semmi se haszontalan. Minden, ami nekünk szól, amit Isten nekünk írt az Új Szövetségben, azra szükségünk van az építésre, jobbításra, ámen, a nevelésre. Tudjátok, hogy az Isten miért tervezte a gyülekezetet? Két dologért tervezte a gyülekezetet. Az egyik, hogy tápláljon, a másik, hogy neveljen. Ebben a két dologban foglalható össze a gyülekezet. A gyülekezetnek táplálni kell, felépüljenek, meggyógyuljanak az emberek, ámen. Legyen itt táplálék, a szívek tápláléka, legyen mit enni, mit inni, ámen. Szellemben. És a másik, hogy neveljen, hogy mindenféle embert, aki jött a világból, az felnevelje érett férfiúkorra. De miért nem nevel ma a gyülekezet, nagyon sok gyülekezet? Mert elhallgatjuk a másik felét. A feltételeket. Elhallgatjuk a nehéz részeket. Elhallgatjuk. És az utolsó törvénytaposással kapcsolatosan a világi éles stílus miatt. Ez pedig a keveredés. Ez azért teszik, azért tanítanak úgy, és azért tapossák a törvényt, azért mondanak, azért akarja a sátán, hogy tapossuk a törvényt, hogy ugyanúgy lehessen élni a gyülekezetben, mint a világban, ugyanabban a stílusban, mert akkor lesz egy növekedés az egyházban, de ez a kovász növekedése. Tudjátok, hogy a tésztát mi poshasztja meg? Igen. Én egyszer kipróbáltam, Romániából kaptam kovászt, a feleségem jól mondva, beletettük egy pohárba, nem is tudtuk, hogy mi az, aztán mindig kijött belőle. Visszanyomtam. Másnap nekem megint kijött. Ezt csinálta 3 napon át. Mikor rájöttem, hogy is tudod, olyan jó levegős, buborékos lett. Szóval, amikor bekerül a világi életmód és az a gondolkodásmód, hogy ugyanúgy élhetünk, mint a világiak, ugyanúgy dorbézolhatunk és ugyanazt csinálhatunk, akkor az történik nem más, hogy lesz egy növekedés, iszonyatos sok ember fog bejönni a gyülekezetbe. És nagyon sok pásztornak ez érdeke, hogy nagy gyülekezete legyen. Isten országának pedig nem ez a lényege, hogy mennyi ember jár, hanem mennyi ember adta át a szívét Jézus Krisztusnak. Amen. Mennyi embernek az Ura Jézus Krisztus. És ezért nagyon fontos, ha felhígítjuk a kaput, kiszélesítjük a kaput, akkor mindenki bejöhet. Vannak olyan gyülekezetek, hogy megtérés nélkül is azt mondják, hogy Isten gyermeke vagy. Ha te annak vallod magadat, akkor az vagy. De nem, hát kell a szellem bizonságtétele. Ámen. Kell a Jézus vérének a bizonságtétele. Kell az Isten igényének a bizonságtétele az életünkben, és az világ éles stílus egy keveredést, a növekedést hoz, márpedig mi kovásztalan kenyerek vagyunk. Kovásztalan, bűn nélküli kenyerek vagyunk, és az Isten azt akarja, hogy úgy legyen növekedés, hogy abba gabona legyen. Úgy legyen, hogy élő víz legyen benne, és igazi só legyen benne. Nem kovászból növekedés. Erjedésből, posadásból. És mennyi gyülekezet posad ma a világba. És annyiféle ember jár a gyülekezetekbe, és egyszerűen nevetve, röhögve csinálják a régi életüket. De nekünk ellene kell állni a világ szellemének. És itt fejezem be, testvérek, a Szentlélek azért jött, hogy ellenálljunk a világ szellemének. A Szentlélek azért jött, hogy ne legyünk becsapva, megtévesztve, ámen. Azért jött, hogy ne lázadjunk Isten dolgai ellen. És azért jött itt nagyon fontos, hogy ne tapossuk a törvényt. Ne lábbal tiporjuk, de bemocskoljuk, hanem az ige szent. És erre a névre hatalmas dicsőséget szerezzünk. Tehát kaptunk egy segítséget. Drága Szentlélek, most fogunk imádkozni, hogy az a drága Szentlélek hagy végezze a munkáját. És azt szeretném kérni, hogy imádkozzatok velem együtt, akik szeretnétek, hogy mondjuk el, hogy drága Szentlélek, megengedem neked, hogy megszentelje Jézus vérével engem. Megengedem, hogy megmossál engem az Isten igének tiszta vízével, ámen. És megengedem, hogy a Szentlélek tüzével is megtisztítson engem az Úr. Kérlek, álljatok fel, és fogunk imádkozni. E világ szellemének csak a Szentlélek által tudtok ellenállni, de ő általa sikerül. Ámen. Dicsőség Istennek. Hányan fogadjátok el ma az Isten üzenetét, mint ez a 2:1. Dicsőség Istennek. Ez a 2:1. Akkor most imádkozunk, gyertek, és mondd el az Úrnak, Uram, átadom magam a Szent Szellemnek, és megengedem Szentlélek, hogy végezd el bennem ezt a munkát. Mert nem akarok e világ szellemének engedni. Nem akarok lázadni, nem akarok taposni a törvényt, nem akarok lázadó ember lenni, és nem akarom az életembe ezeket a gonosz dolgokat, hanem köszönöm Istenem, hogy Te vagy az, aki nem a megtévesztésre tartottál. Figyeljetek, azon megírva, imádkozunk, hogy kezdettől fog az üdvösségre jelöl ki titeket az Isten. Erre vagyunk elhívva. Hangosan imádkozunk, gyerünk. Köszönöm, Úr Jézus, magasztalunk téged, Uram. Halleluja. Halleluja, dicsőség neked, Uram. A változás, a változásra vagy elhívva. De nem a magad erejéből, hanem a drága Szentlélek fog változtatni. Dicsőség Istennek. Ő itt van. Ahogy most imádkozol, meg fogja erősíteni az életedet. Halleluja. Ő segít. Segít, hogy tudja, hogy nélküle nem megy. Úgy is tudja. Ó, de jó az az Isten, hogy még adott egy segítőtársat is mellénk. Nem hagyott minket árvákul. Ezért nem kell félnünk, csak engedelmeskednünk kell. Engedelmeskedj ma a Szentléleknek. És az ördög pedig el fog futni tőled, dicsőség Istennek. Elhagy téged. A Jézus, amikor engedelmeskedett az Istennek, akkor az ördög elhagyta őt egy időre. Dicsőség az Úrnak. Hallelujah. Hangosan kérjed az Urat. És tudod a szívedben azokat a területeket, ahol beszivárgott. Lehet, hogy megtévesztéssel befogadtál minden tanítást, mert a lelkiismeretedet felmentette az. De lehet, hogy tapostad a törvényt. Minden ige fontos, minden ige szent és igaz. Lehet, hogy lázadtál. Gyere, fogadd el az Úr kegyelmét, és kezd újra a Szentlélekkel, és mondd azt, hogy Szentlélek, folytasd velem tovább a munkát. Itt vagyunk előtted, Uram. Magasztalunk téged, Uram. Áldunk téged. Dicsőítünk téged, Uram. Szükségünk van a te szellemedre, hogy ellenálljunk e világ szellemének. Szükségünk van a te jelenlétedre. Hányan vágytok, hogy a Szentlélek betöltsön benneteket most? Csak emeljétek fel a kezeteket, és kiáltsunk, és szóljunk az Úrhoz. És az van megírva, hogy a Szent Szellemet, Szent Lelket kérünk, akkor nem követ kapunk, hanem Szent Lelket. Halleluja. Újra és újra be kell telnünk Szentlélekkel. Halleluja. Ha már egyszer beteltél, akkor újra és újra kérd, hogy a Szentlélek töltsön be, elevenítsen meg, és ebből fogod meglátni, hogy ellenállsz a világ szellemének. Az a legnagyobb jele annak, hogy a Szentlélek ma betölt téged, hogy ellenállsz a világ szellemének. Ellenállsz. Halleluja. Szentlélek, töltsd be az Isten gyermekeit. Töltsd be, Uram, akik megfáradtak a harcba, azokat is eleveníts meg. Akiknek, Uram, már elment az örömük, és elfogyott az öröm az életükbe. Uram, hozd el a győzelmes hívő életnek az örömét, amikor győznek a világ fölött. Legyőzik ezt a világot, Uram. Dicsőség neked ezért. Uram, ha valakinek lázadás jött be, olyan sok indulat és harag jött be a szívébe. Uram, köszönöm az alázat a szívőket. Uram, te alázatot akarsz most. Köszönöm, Uram, hogy oda engedhetjük az indulatainkat. Megtérhetünk, és azt mondjuk, Jézus, megalázzuk magunkat előtted. Szükségünk van rád, drága Mester. Te tudod, Uram, hogy mennyire szükségünk van rád. Megalázom magamat előtted, és jön a Szent Szellem, és tölt. Mert amikor te megnyitottad az ajkadat a megtérésre, megnyitottad arra, hogy belátod, hogy változol, akkor ő jön és cselekszik. Dicsőség Istennek. Áldott legyen az Úr neve. Énekeljük el ezt az imádatot az Úrnak. Dicsőség Istennek. Énekeljük el ezt az Úr Jézusnak. Áldott legyen az Úr neve. Halleluja. Hányatoknak szólt ma az Úr? Személyesen, nem csak úgy általában. Tehát e világ szellemével háborozunk, és győzünk. Ámen. Nem a magunk erejével, hanem az Isten szellemének erejével. Dicsőség az Úr. Énekeljük el ezt az imádatot az Úrnak. Emeljük fel őt, a győztes, aki által mi is győzni fogunk. Dicsőség Istennek. És győztesek vagyunk. Áldott az Úr. Dicsőség Istennek. Oh. Igen, Uram.